Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, imádjuk és dicsőítsük Istent a 146. Zsoltárunk első versszakával fennállva. A rövid csendben gondoljuk át a hetünket, mindent, ami terheli a lelkiismeretünket, azokat a szavakat, amelyekkel megbántottunk másokat, amelyek esetleg irigyek, féltékenyek voltak másokra, azokat a tetteket, amelyek károsak voltak a környezetünkre, azokat a mulasztásainkat, amelyekkel elmulasztottunk jót tenni. Bánjuk meg a gondolatainkat is, és mondjuk el Istennek, hogy bánjuk őket, hogy szabadítson meg attól, hogy ezek mind terheljék a lelkiismeretünket. Így hát tartsunk egy kis csendet, és vigyük tényleg bűnbánatunkat Isten elé. Számvetésünk után mondjuk el közös bűnbánó imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Mindezek után én, mint az Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát az evangélium szavaival. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. énekünk második versszakát, a helyünket elfoglalva. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott a tanítványainak, elküldte őket, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet, hogy hirdessék az evangéliumot, az örömhírt a világ végezetéig. Felhatalmazta őket, hogy megkereszteljék mindazokat, akik hisznek ő benne. Ezt mondta, amelyet a Máté evangélium 28. fejezetének 18. verseitől olvasunk. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Még egy igét szeretnék felolvasni a példabeszédek könyvéből, a 4. fejezet 23. versét, mint egy rábízva a keresztelő család szívére. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kedves Anna és Tamás, kedves keresztülők, Katalin és Márton, a szív a kulcs az élethez. Ezt a címet adnám ennek a prédikációnak. És hát azt eszembe jutott, amikor Anna és Tamás itt álltak ebben a templomban, és Isten áldását kérték házasságukra, hogy akkor elhangzott egy prédikáció, amelyben a házasságot egy futóversenyhez hasonlítottuk, amikor az ember rajthoz áll, és elindul egy pályán. Fut, mindent maga mögött hagy, ami a múltban volt, koncentráltan és elkötelezetten fut a futóversenyen. Ezt nyilván a futók jobban ismerhetik ezt a képet, hogy mit jelent ilyen koncentráltan futni. És eszembe jutott az is, hogy a futásnál mennyire fontos, hogy az ember figyeljen a szívére, a szívműködésre, a vérnyomásra. Ugyanis sok minden múlik ezen. Ha nem figyelünk, könnyen árthatunk magunknak. Megállhat a szívünk, kifulladhatunk. Heves szívverés, rosszul lét. Nemrégiben egy teológus professzornak állt meg a szíve futás közben Debrecenben. De előfordul bárkivel, hogy egyszer csak rosszul lesz. Amikor gimnazista voltam, akkor egy különleges betegségben szenvedtem, az a neve, hogy vészes vérszegénység, és gyakorlatilag a véremből pont az a sejtrész hiányzott, ami az oxigént szállítja. Itt tehát, amikor Coopert futottam a vasas pályáján, nagyon rövid időn belül elkezdtem zihálni, és szó szerint csillagokat láttam, szédelektem, rosszul voltam. Ugyanis nem mindegy, hogy milyen állapotban van az ember szíve, amikor fut. Egyfelől lehet a futás egy ilyen megerőltető, fájdalmas dolog, amikor tényleg a szív tönkre megy bele, de hát tudjuk jól, hogy a futás ugyanakkor milyen nagyszerű életöröm forrása is lehet, hiszen futás közben felszabadul az a sok endorfin, és az ember boldog, hogy futhat. Úgy érzi, hogy minden stressztől, minden fájdalomtól megszabadult, örömteli, érzi, hogy a felhőkön szalad. Tehát egyfelől a futás lehet egy ilyen örömteli dolog, de lehet vitalitás és élet, de lehet pusztulás is. És valahogy ugyanígy van ez a házasságban is. Ugye nem mindegy, hogy mi hogyan vigyázunk a szívünkre a házasságban. Hát a házasság is lehet tele konfliktussal, fájdalommal vezethet a pusztulásba, de lehet tele vitalitással, életerővel és boldogsággal. A jól karbantartott szív, tehát feltétele a jó házasságnak, és persze itt nem arról van szó, hogy valami cseppfolyós romantikát kell becsempészni a házasságban minden nap, hiszen a bibliai értelemben a szív nem annak az érzelgőségnek a szerve, hanem a szív az a szerv a Bibliában, ami figyel arra, hogy milyen döntéseket hozunk, hogy hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, hogy milyen az attitűdünk. A szív az akaratnak és a döntéseinknek a szerve. Hogyan működünk? Mi alapján hozzuk a döntéseinket? Mi az, ami mozgatja az életünket? De hogyan tudunk jól vigyázni erre a szívre? Hogyan tudunk jól döntést hozni? Mit jelent egyáltalán ez? Hát nagyon nem mindegy, hogy mi alapján hozzuk meg a döntéseinket egy-egy helyzetben. Hogy mi alapján megyünk bele egy-egy konfliktusba, hogy mi alapján döntjük el, hogy mi az életcélunk, hogy merre indulunk tovább. Talán a múló érzések azok, amik vezetnek minket, vagy netán a családi mítoszaink, vagy olyan hiányok, amelyeket be akarunk tölteni, vagy a döntéseinknek az alapja a társadalmi konszenzus. Mit gondol a társadalom, úgy döntöm el, hogy én mit teszek. A jól megőrzött szív igazából egyiket sem figyeli, hanem egy dologra koncentrál, hogy Jézus Krisztussal legyen tele, az evangéliummal. Azt figyeli, hogy Jézus Krisztus milyen, hogy ő kicsoda, hogy mit akar, hogy mit mutatott meg, és mit képviselt ebben a világban. Ha ezzel van az ember szíve tele, akkor mindennél jobban óvja és őrzi. És ebben az esetben élet fakad a szívből. Ebben az esetben élet van a házasságban, és ezt az életet jöttünk ma ünnepelni, ugyanis Ádám ennek az életnek a gyümölcse, ennek a jól megőrzött szívnek a gyümölcse. Ádám jele annak, hogy a házasságban jól működő szeretet kapcsolat van. Sőt, ennek olyan mély teológiai dimenziója van, hogy nem másra mutat, mint a Szent Háromság Istenre az, hogy Ádám itt van ma közöttünk. Ugyanis a Szent Háromság Istenen belül olyan hatalmas volt a szeretet, az Atya annyira szerette a fiút, hogy ez a szeretet túlcsordult, és Isten megteremtette az embert. Azért, hogy szerethesse. Egyszerűen nem fért bele a Szent Háromságba az a rettenetesen nagy szeretet, túlcsordult, és itt vagyunk mi mindannyian. És Isten nem annyira fukar, hogy ezt megtartsa magának, ezt a szeretetet, ezt ajándékozza az ember házasságába. És amikor ez a szeretet túlcsorul, és a házasságban is élet fakad, akkor ezt ünnepeljük. De ünnepelünk egy másik fajta életet is, egy másfajta élet is kiindul, ma főleg, ugyanis Ádámot ma meg fogjuk keresztelni. Ádám ma egy új életet is ünnepelni fog. Egy új életet, ami a jól őrzött szívből fakad. Ez egyfelől Ádámnak egy csodálatos ígéret, másfelől a szülőknek egy hatalmas felelősség. Ugyanis a szülők ma meg fogják ígérni, hogy Ádám szívére úgy fognak vigyázni, hogy majd Ádám is úgy tudja az ő szívét őrizni és óvni, hogy az tele legyen Isten evangéliumával, és ez az élet, amit ő fog élni, áldással, szeretettel, békességgel legyen tele. És hogy majd egyszer Ádám itt fog állni közöttünk, vagy egy másik gyülekezet színe előtt, és önként ki fogja jelenteni mindenkinek, hogy hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Ő maga önként. És ezek nem csak szavak lesznek, hanem Ádám egész életével, jelenlétével, tetteivel fogja mutatni, hogy ez a hit, ez a valódi élet. De nem csak Ádám születése és a földi élete, és nem csak ez az új élet az, amit ünneplünk, hanem ünnepeljük azt is, ami Ádám jövőjére mutat, az örök életét. Ez a harmadik élet, amely kiindul a jól megőrzött szívből. Ugyanis Isten majd Ádámnak azt az ígéretet adja, hogy ez nem csak 90 vagy 100 évig fog tartani itt, hanem az örökké valóságig. Egy megrázó riportot olvastam egy nemrégiben elhunyt teológussal, Xerovics Gézával, akinek ugyanaz volt a betegsége, mint Stephen Hawkingnak, hogy szépen lassan lebénultak a sejtjei, és ezt az interjút úgy vették föl, hogy már csak a szeme mozgott, és a szemével virtuálisan gépelte le a válaszokat, amelyeket adott az interjúztató hölgynek. És számomra nagyon megrendítő, hogy ahogyan leépült a teste, ahogyan minden energiája eltűnt az életéből 48 évesen, azt mondta a végén, és ez a mi reménységünk, hogy mindannyian ezt fogjuk mondani a végén, hogy tudom, hogy megváltóm él, és a testem megtöretik és elenyészik is, én azonban látni fogom Istent. Ez az az örök élet, amit most Isten megígér ebben a keresztségben. És ha bármi történik velünk, ez az az ígéret és reménység, ami ott marad velünk. És ez az az élet, amit a legjobban tudunk ma ünnepelni, hogy ez az örökké valóságra szól. Mert Krisztus mindent elvégzett magában. Amen. Álljunk föl, és mondjuk el, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most a szülők és a keresztszülők fogadalomtétele következik. Megkérem hát a szülőket, Annát és Tamást, a keresztszülőket, Katalint és Mártont, hogy jöjjenek ki ide az úrasztala mellé. Nyugodtan álljatok meg egymás mellett. Két kérdést fogok hozzátok intézni, és azt teljes szívből őszintén válaszoljátok meg. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen hitvallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádkozunk ezért a gyermekért. Urunk, imádkozunk ezért a gyermekért, Ádámért. Köszönjük, hogy életet adtál neki. Köszönjük, hogy ez az élet túlmutat mindenen. Köszönjük, hogy ez az élet hozzád való közelséged, belőled áradó szeretetet, erőt és tőled jövő célt és iránymutatást rejt. Köszönjük, hogy gazdagítod az egyházadat Ádám által. Imádkozunk érte és családjáért, hogy minden féltve őrzött dolognál fontosabb legyen a szívük óvása. Hogy döntéseikben, céljaikban, életük minden apró cseprő dolgában legyél jelente mindenható Úristen. Amen. Most pedig, gyertek, te fáradjatok közel. Ezt szeretném odaadni, hogyha majd megkereszteljük, akkor meg tud törölni. Hogy hívják a gyermeket? Ádám. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Igen. Ádám, adja meg az Úristen, hogy legyél a szüleidnek örömére és boldogságára, a családodnak szemek fényére és kincsére, Istennek a legnagyobb dicsőségére éljed életedet. Amen. Kedves család, egy meglepetéssel készültünk nektek. A Baba-mama kör tagjai egy apró ajándékot hoztak, így fogadjátok ezt szeretettel.
Légy áldott, életidőt érleljen benned szép gyümölcsöket. Nézz várakozással minden új nap elé. Sok vígságban és örömben legyen részed azokkal együtt, akik megosztják veled mindennapjaidat, s akiket szíved közepén őrzöl.
Légy áldott, ragyogjon szemedből tiszta fény, mindenki, aki csak hozzád lép, merítsen erőt szavaidból, szeresd a feladatokat, amelyeket Isten neked szánt, kezed munkája hozzon megelégedést neked.
Légy áldott, gyönyörködj a föld kerekség szépségében, kísérjen felfedezéseidben a gyermek kíváncsisága, élj meg minden napot derűvel, őszinte szívvel, szegődjön úti társadul a hála.
Légy áldott, legyen mindig melletted a hűséges Isten. Erősítse hitedet, hogy ki ne apadjon lelked forrása, gyógyítson szeretetével, vigasztaljon jóságával, burkoljon be irgalma köpenyébe, ha bántaná a világ, oldja föl benned égető hiányaidat, vétkek görcseit, hogy szabad lehess a szeretetre.
Légy áldott, Isten vezessen az élet ösvényein. Állítsa lábadat tágas térre, országa kincseiből gazdagon részesítsen téged, és általa másokat. Legyen szép a mai napod, és minden holnapod. Légy áldott!
Most pedig megkérlek titeket, hogy forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig énekelje el áldó énekét, a 134. Zsoltárunk 3. verszakát. Visszaülhetünk a helyünkre, foglaljuk el a helyünket, és énekeljük majd Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 478. énekünk első 3 verszakát.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg mai Isten tiszteletünknek, Istennek ígéjét, ahogy szól hozzánk a Krónikák első könyvének 13. részéből.
Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak látjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon maradt testvéreinknek Izrael egész területén, meg a papoknak és a lévitáknak a legelőkkel ellátott városaikban, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, tetszett ugyanis a dolog az egész népnek. Összegyűjtette azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi Sihortól egészen a Hamádba vezető útig, hogy hozzá kell az Isten ládáját Kirjat Jeárimból. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt Baálba, azaz a Júdában levő Kirjat Jeárimba, hogy elhozzák onnan Istennek, a kerubokon trónoló Úrnak a ládáját, akinek a nevét segítségül szokták hívni. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították el Abid Nádáb házából, Uzzá és Ahjó vezették a szekeret. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt, teljes erővel, énekelve, citera, lant, dob, cintányér és harsona kíséretével. Amikor Gidon szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt ott, az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Pérec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ezt gondolta. Hogyan hozhatnám magamhoz az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Óbéd Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Óbéd Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Óbéd Edom háza népét és mindenét.
Gyertek, válaszoljunk Isten szavára, csendesedjünk el, fohászkodjunk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által olyan nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mi pedig oly kicsinyek vagyunk, mégis hálatelt szívvel állunk ma meg a te színed előtt, a te szent házadban, az imádság házában, várva és kérve, hogy szólj hozzánk most és életünk minden idejében. Kérve azt, hogy a te szavad legyen ír és gyógyító erő a mi életünkben. Tanácsoljon bennünket, vezessen a helyes úton, segítsen döntéseinkben. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel lehetünk ma itt, és kérhetjük azt, hogy jöjj szívünkbe, Szentlélek Úristen, Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és mielőtt a gyermekek a gyermek tanításra kimennének, kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. Fogjuk meg egymás kezét. Nem kell ám félni másiktól. És köszönjük úgy, ahogy mindig a templomba jövet köszönünk egymásnak. Áldás, békesség! Most azt szeretném kérdezni, hogy tudjátok, hogy ez micsoda? Nem a formára gondolok, hanem, hogy ez micsoda ez a valami. Ez egy párna, nagyon jó. Kinek van otthon valami különleges párnája? Nem olyan sima négyszögletes, hanem valami ilyen mintás, vagy valamilyen rajzfilmből való neked. Milyen párnád van?
A
barnus a tesót gondolom, ugye? Milyen Jackson? Bihar Jackson? Aha, azt nem ismered, de... Ez talán ismerős, ugye egy mai, vagy mostanában lévő filmből való. Ez a kislány, kisebbik lányomnak a párnája, Star Wars, te ilyet is tudsz. A kisebbik lányomnak a párnája, és nagyon mondta, hogy itt ne hagyjam ezt a párnát, úgyhogy azért is hoztam el, hogy erre gondoljunk a mi párnáinkra otthon. El is teszem. Ki hogy szokott, ugye a párna mihez szükséges, mire szoktátok használni? Alvásra így van, ugye nem a... Rajta van a fejünk, nagyon jó. Ugye ritkábban, hogyha nagyon virgoncak vagyunk, esetleg megdobáljuk a másikat, de nem ötleteket akarok adni, ugye párna csata, de javarészt arra használjátok a párnáitokat, hogy alváskor, ugye a fejünket azon nyugtatjuk, pihentetjük. Hát ha már az alvásnál tartunk, mit szoktatok alvás előtt csinálni? Ó, nagyon jó, rögtön azt mondtad, amire én kiszerettem volna lyukadni, ugye imádkozni, hát gondolom, hogy előtte vacsorázni, fürdeni, fogat mosni, hajat mosni, és stb. De valóban ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy alvás előtt imádkozni szoktunk. Mielőtt mindenki a párnájára lehajtja a fejét, imádkozni. Mindenki szokott imádkozni?
Igen.
Igen, nagyon, nagyon jó. És mit szoktunk imádkozni? Hogy kezdődik az esti imádság? Én, Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ma az Isten tiszteleten erről valami hasonlóról lesz szó, itt a felnőttekkel is, hogy mielőtt az ember alszik, elalszik, a párnájára hajtja a fejét, úgy csukja le a szemét, hogy imádkozzon. Ahogy ti ezt szoktátok, tehát akkor már nem új dolgot mondok. És egy Zsoltárt hagy helyezzek a szívetekre, mielőtt kimennétek, a 4. Zsoltárt, ami azt mondja, hogy békében fekszem le és elalszom. Az az ember, aki imádkozik Istenhez, úgy tud elaludni, hogy megnyugszik, és elmondja, hogy én Istenem, jó Istenem, az az ember békességben alszik. Úgy képzeljétek el, mint ha az Úristen tenyerén aludnánk el, a legjobb helyen, nyugalomban, békességben. Úgyhogy azt kívánom, hogy sose felejtsünk el imádkozni, este sem, meg máskor sem, és gondoljunk mindig arra, hogy az én Istenem, jó Istenem, mi Istenünk, velünk van, vigyáz ránk, és szeret mindannyiunkat. Amen. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most pedig, amikor a gyermekek kivonulnak a gyermek tanításra, közben énekeljük a 235. dicséret első és 4. versét. Az első vers így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen! Hallgassuk meg mai Isten tiszteletünk alapigéjét, a Zsoltárok könyvéből a 4. Zsoltárt, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek a hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvő helyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok,
és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azoknál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Amen. Foglaljunk helyet. Az Egyház megyei diakóniai vasárnap alkalmából szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a gyülekezetet, annak vezetőit, szolgálóit, lelkészeit, a presbitériumot és minden kedves testvéremet. És hozom a Csepel királyerdői reformátusok köszöntését, üdvözlését. Én ott vagyok abban a gyülekezetben, Temesvári Imre, és Isten áldását kívánjuk a budafoki reformátusok életére és a gyülekezet életére. Kedves testvérem, fáradtabban ébredt fel, mint ahogy lefeküdt, pedig átaludta az éjszakát. Vagy napközben is bármikor el tudna aludni, netán többször ellenállhatatlanul is elalszik hosszabb, rövidebb időre, akár a buszon, villamoson, akár órán vagy munkahelyen. Esetleg egyre nehezebben tud koncentrálni, és egyre gyakrabban felejt el dolgokat. Netalántán házastársa vagy családtagja arra panaszkodik, hogy hangosan horkol, és nem tud ön mellett aludni, vagy esetleg fordítva. Este órákig forgolódik, reggel korán ébred. Ha ezekre a kérdésekre igen a válaszunk, akkor nálunk a helye. Kedves testvérek, ezzel a szöveggel, vagy ezekkel a szövegekkel hirdetik magukat manapság az úgynevezett alvás centrumok. Igen, igen, ilyen is van, ha esetleg valaki még nem hallott róluk. Olyan központok, egészségügyi központok, ahol az alvással kapcsolatos problémákat kezelik, amiknek egyébként többfajta megjelenése van. Egyébként a legtöbb embernél, mindannyiunknál kisebb-nagyobb arányban úgy gondolom, hogy elő is fordul esetenként, sűrűbben, vagy gyakrabban, vagy ritkábban, hiszen az alvásunk, a nyugodt éjszakánk sok mindentől függ. Hát egy jó párnától is, de most nem arról szól az ige. Már az is elég, ugye, hogyha az ember nagyon-nagyon gondolkozik valamin, ha valami megoldáson törjük a fejünket, ha napokon, heteken keresztül izgat valamilyen téma, vagy megoldandó dolog. Szoktuk is mondani, hogy egész éjszaka zakatolt az agyunk, nem tudtunk aludni. Sokszor, vagy legtöbb esetben nincs is szervi oka az embernek a rossz alvásra, vagy álmatlanságra. Elég egy nagy öröm, vagy elég egy bánat, elég egy közelgő esemény, vagy egy felfokozott várakozás valamire, vagy valakire, elég a megoldatlan dolog a szívünkben, vagy éppenséggel valamilyen zaj, vagy az utcai bevilágító lámpa. És már is nem alszik az ember, már is felébred, már is nyugtalan, már is rosszul telik az éjszakája. Mennyire irigyeljük azokat, akik bárhol, bármikor simán el tudnak aludni, nem zavarja őket a külvilág, jó ízűen tudnak aludni. Kedves testvérem, milyen alvó vagy? Sok mindentől függ ez tehát, de tulajdonképpen és javarészt a lelki állapotunktól, a testi, lelki egészségünktől függ. Sőt, merem azt mondani, hogy a hitünktől is. Az Úristennel való kapcsolatunktól. Hiszen így hallottuk, így olvastuk a negyedik Zsoltárt. Békében fekszem le, és rögtön el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy békében élhessek. Békében lefeküdni, rögtön elaludni, csak úgy lehetséges, hogy lefekvésünk előtt mindent leteszünk az Úr kezébe, mindent ráhagyunk, szívünkből mindent úgy kipakolunk, aztán, ahogy a gyerekekkel is hallottuk, összekulcsoljuk immáron üres kezünket, és elmondjuk, én Istenem, jó Istenem, vagy mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem. Ráérsz majd újra reggel felvenni a terheket, a gondokat tovább cipelni, tovább vinni, de éjszakára tedd le Isten kezébe. Élj, kedves testvérem, ezzel a lehetőséggel, hogy az Úrral aludhatsz el, és akkor hiszem, nem álmatlanul fogsz forgolódni, és nem szívedben forgatod a megoldatlan dolgokat, gondolatokat, és nem fáradtan ébredsz. Aludj el Isten tenyerén, aludj bele nyugodtan az imába. Mondta egyszer valaki nekem, hogy úgy szégyeli, hogy mindig este elkezd imádkozni, és reggel arra ébredt, hogy nem fejezte be. És akkor neki Gyökösi Endrét idéztem, aki azt mondta, hogy aki belealszik az imádságba, az ne szégyenkezzen, ne legyen lelki ismeret furdalása, hanem gondoljon arra, képzelje el, hogy Isten tenyerén alszik el. Én Istenem, jó Istenem, könyörgök, légy mindig velem. Mert így folytatja egy másik Zsoltár, hiába korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, mert az Úr az ő szerelmesének álmában ad eleget. Álmában, amikor nem tudunk aggodalmaskodni, amikor nem tudunk semmit tenni, már az Úr munkálkodik. Amit mi ki se tudunk gondolni, vagy elképzelni, ő már megoldotta. Álmunkban ad eleget. Tulajdonképpen, kedves testvérek, a felolvasott negyedik Zsoltár egy esti imádság, amit akár mindig elmondhatunk. Lehet imádkozni a kötött imádságokkal, lehet saját szavainkkal, de hogyha semmi nem jut eszünkbe, nyissuk ki nyugodtan ezt a negyedik Zsoltárt, olvassuk, imádkozzuk el lefekvés előtt nyugodtan. Hiszen benne van minden, ami terheli az embert, benne van minden, ami összegyűlhet egy nap folyamán, egy nap során. Hallottuk, van benne ima meghallgatás, van benne szorult helyzet, van benne könyörület, gyalázat, üres beszéd, hazugság. Mindent felsorol a Zsoltár, és hozzáteszi, benne van, igen, az Úr csodái, benne van az Úr orcájának világossága. Jó napok, öröm, bor és búza, és a végén a békesség. az Isten oltalmában elcsendesedett nap és lecsendesedett lélek. Ez a zsoltárosnak a bizonyság tétele, békében fekszem le, és rögtön el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Hiszem, hogy az ilyen embernek áldott lesz nem csak az éjszakája, de a napja is, napjai is, és az élete is. Ahogy hallottuk a lekcióból, a Krónikák első könyvéből, egy ilyen emberről olvastunk, akit Obed-Edomnak hívtak. Sokkal többet nem is nagyon tudunk róla a Szentírásból. A Biblia kutatók is találgatnak, hogy lehet, hogy egy pogány idegen volt, lehet, hogy lévita származású, de egyet tudunk, és ez a legfontosabb ma, hogy amikor Dávid király uralkodni kezd, Isten szövetség ládáját, a Fridládát haza akarja hozatni. Ugye annó még ő előtte a filiszteusok zsákmányolták el a szent ládát, aztán ők visszaküldik rajtuk esett csapások miatt, és évekig egy kis városkában volt. Dávid királyt pedig a szíve arra indítja, hogy méltó helyre hazahozassa a jelképét annak, hogy Isten velük van. Méltó módon kellő tisztelettel tisztelje a ládát. De mégsem így hozatja haza, nem a papok vállain, hanem egy szekérre teteti. És egy kellő pillanatban, amikor a láda megcsúszik a göröngyös úton, egy jó reflexű ember, akit Uzzának hívtak, kellő alázat nélkül megérinti a ládát, megfogja a ládát, megtartja, hogy le ne essen, de ott menten meg is hal. Ezért Dávid király bűnbánatból, és hát főleg félelemből, hogy így járt Uzza a szent ládát, Obed-Edom házában helyezi el, teteti le 3 hónapra. Hogy mit szólt ehhez ez az Obed-Edom nevű ember, azt nem tudjuk, de hogy kellő hit, tisztelet és alázat volt a szívében, az biztos. Hiszen az Úr jelenlétét jelképező ládát befogadja, házába fogadja, és az Úr pedig, így olvastuk, megáldja őt, magát, életét, családját, házanépét, és mindenét megáldotta az Úr, amilyen csak volt Obed-Edomnak. A Szentírás nem részletezi, de sejthetjük, hogy mit jelentett ez az áldás rajta, házán és mindenén. Valószínű, hogy jól éltek, vagy jobban éltek egészségben. Terményei, földjei bőven kezdtek teremni, állatai megsokasodtak, baj, betegség is elkerülte. Haragosai, ellenségei talán így nem voltak, és békében élt, talán békességben feküdt le minden este, és tudott elaludni abban a tudatban, hogy az Úr ott van, vele van, a láda jelenléte jelképezi Isten jelenlétét. Talán Obed-Edom és családja megtapasztalta szóról szóra a 4. zsoltár bizonyságtételét, amit Dávid király csak később írt le, és tapasztalt meg az Úr közelségében. Obed-Edom is talán leírhatta volna, vagy lehet, hogy elmondta Dávidnak, és őt is ez ihlette, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. A te áldásod van rajtam. Kedves testvérem, nem tudsz elaludni. Fáradtan forgolódsz. Napközben is fáradt vagy, mégsem oldódnak meg a dolgok. Esetleg alvás zavaraid vannak. Ímé a Szentírás gyógymódja. Ma este imádkozd el a negyedik zsoltárt, meg holnap is, ha kell, akkor azután is. Úgy, ahogy talán Obed-Edom, és úgy, ahogy Dávid király leírta. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem, szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat. Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek a hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. De nekem nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Mert én békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Békében fekszem le, és el is alszom. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, és a 235. dicséret 5. versét énekeljük. Hála néked, mennybéli Isten! Gyertek, csendesedjünk el, fohászkodjunk, imádkozzunk. Békében fekszem le, és el is alszom. Urunk, vannak olyan pillanatok életünkben, amikor talán nagyon irigyeljük a zsoltárost, hogy ezt le tudta írni, hiszen te látod a szívünket, hogy bizony mi is milyen sok mindent hordozunk, kinek mi van a szívében, talán megoldatlan kérdések, döntés, kényszer, útkeresés, van akinek talán fájdalom, baj, valakinek várakozás, kétség, van akinek gyenge hite, alig pislákol, és talán van akinek öröm, hálaadás, jókedv van a szívében. Mindannyiunk szíve szokott ilyen is, olyan is lenni, ahogy az életünk egyes szakaszai következnek egymás után. Bárhogy is vagyunk most, Urunk, vagy bármilyen útra is ér életünk, olykor-olykor köszönjük a Zsoltár bizonságát. Köszönjük, hogy szívünkbe zárhatjuk, megjegyezhetjük. Élet gyakorlatunk lehet, ha már nem az, hogy mindig imádsággal, hálaadással zárjuk a mi napjainkat. A te kezedbe helyezve mindent, letéve oda terheinket, dolgainkat, kérdéseinket, kezedbe helyezve vétkeinket, és kérve azt, hogy te légy az, aki őrködsz felettünk, vigyázol ránk, aki álmunkban is eleget adsz, hogy te légy az, aki mindig új napra virrasztasz, megerősítesz, szent lelked által fogod kezünket, hogy Krisztust követve haladhassunk életünk útján, tehessük dolgainkat. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget hát, hogy mindannyian békességgel kelhetünk, békességgel fekhetünk, békességben élhetünk. Add, hogy a te szent lelked mindig figyelmeztessen, hogyha tőled elsodródunk, visszataláljunk, hogyha megkevesbedik hitünk, a te ígéd legyen az, ami megerősít, és hogyha eltévesztjük a célt, a jó irányt, tudjunk újra és újra Krisztusra tekinteni, az ő kezébe kapaszkodni, őt követni. Áldott légy, Urunk Istenünk, hogy te a mi nyavajáinkra, bajainkra ezt a megoldást kínálod minden fölött, hogy veled kapcsolatban lehetünk, szent fiad által megvan váltva a mi életünk, és hit által követhetjük őt. Így segítsd a mi életünket, add ezt a békességet, ahogy Obed Edom is megtapasztalta a mai igében, ő és az egész háza népe, hogy a te jelenléted megvidámít, éltet, megnyugtat és bátor szívet ad. Ezt a békességet kérjük mindannyiunk életébe, a mi családjainknak, a mi gyülekezeteinknek, magyar népünknek, mindannyiunknak. Imádkozva azért, hogy te nyugtasd meg azt, akinek most a szívében kérdés van, vagy zavarodottság, kérdések, vagy félelem, esetleg aggódás. Te vigasztald azt, aki szomorkodik, és hála legyen néked, ha valaki örül, örvendezik, hálás szívvel van itt. Ahogy hálát adhattunk, Urunk, a most keresztelt kisgyermek életéért is, családjáért, te kísérd őket ígéddel és szent lelkeddel, fogadalmuk teljesítésében. És kísérd mindannyiunk életét ígéddel és szent lelkeddel, hogy tudjuk mindig bizalmunkat beléd vetni, Krisztusra hagyatkozni. Így imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság Úristen. Kérünk, hallgasd meg imádságunk, legyen előtted kedves könyörgésünk, töltsd be szíveinket békességgel. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, aki így tanított imádkozni, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves gyülekezet, köszönjük Temesvári Imre nagytiszteletű úrnak, a Csepel királyerdői gyülekezet lelkészének a szolgálatát. A mi lelkészünk Szász Lajos most jelenleg Albertfalva és Kelenvölgy gyülekezeteiben hirdeti az igét, az egyházmegyei diakóniai vasárnap keretén belül, amit hallottunk az ige hirdetésbe. A mai persejpénzt így a Soroksár újtelepi gyülekezet építkezéseire fogjuk fordítani, hiszen mindig van egy különleges cél ezeken a diakóniai vasárnapokon, most erre fogunk gyűjteni. Nagyon fájó szívvel szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy kedden elbúcsúztattuk Fehér Éva testvérünket, elkísértük végső útjára. Az ige, amely hangzott a ravatala felett Lukács evangéliumának 24. részében, annak 15. versében található. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. Kérjük Isten vigasztaló jelenlétét a családban, hogy vigasztalja testvérünknek, Fehér Istvánnak, a szívét is és az egész családnak. Hirdetjük, hogy a mai napon megkereszteltük Berki Ádámot, Berki Tamás, László és Berki Anna gyermekét. Isten áldását szeretnénk még egyszer közvetíteni a gyermek életére és a családra is, és nagy örömmel várjuk a családot a gyülekezetünkbe. Az édesanyja egyébként a babamama körünknek a tagja is. Szeretném hirdetni, hogy október 2-án lesz presbiteri gyűlés, és szeretnénk megkérni a presbiter testvéreket, hogy írják alá a presbiteri meghívót. Szeretném hirdetni, hogy ősszel, ahogyan tavasszal is kiszoktuk takarítani a templomunkat, ami egy hatalmas munka és feladat, és aki érez indítatást belülről, hogy valamivel szeretném ezt a gyülekezetet szolgálni, de egyébként nincsen módja, ezt nagy szeretettel várjuk így október 19-én, hogy jöjjünk el, délelőtt legyünk együtt, és igazából egy nagyon jó hangulatú esemény keretén belül takarítsuk ki ezt a szép templomot, hogy tényleg tiszta templommal tudjuk majd várni az adventi időszakot. Úgyhogy nagy szeretettel várom. Én évekig jártam erre a cserkészeimmel, és mindig nagyon jó hangulat volt. Tehát ez nem olyan, mint otthon takarítani, ami néha fárasztó, hanem ez tényleg egy igazából Isten így felröpít minket a felhőkbe a takarítás közben. Egy hatalmas élmény. Szeretném hirdetni, hogy természetesen megtartjuk az alkalmainkat a jövő héten is, így lesz kedden bibliaóra, szerdán is este 6-tól bibliaóra, délelőtt nyugdíjas bibliaóra, szerdán, csütörtökön 8 órakor a koránkelő pacsirtáknak is lesz bibliaóra, illetve pénteken babamama kör, és jövő héten egy különleges alkalom is lesz, hiszen két hetente szoktak összegyűlni a gyülekezetünk évái, ugyanis női körünk van, hétfőnként, tehát két hetente hétfőnként este 6 órától, amelyet Lakatos Enikő tart, és az óvodán belül van. Az oldalsó bejáraton tudnak bejutni a gyülekezeti tagok, női gyülekezeti tagjaink, úgyhogy nagyon buzdítom a hölgyeket, hogy vegyünk ezen részt, mert egy jó alkalom. Szeretnénk még hirdetni a fiatal felnőttek alkalmát, amelyre megkérem Ferenc Lilla beosztott lelkészünket, hogy mondja el a tudnivalókat.
Egy régi, új alkalmat szeretnék hirdetni. Erre a fiatal felnőtt körre 25 és 40 év közötti felnőttek járnak. Megújul ez a kör abban a tekintetben, hogy házaknál találkozunk két hetente, valószínűleg szerdánként vagy csütörtökönként, ez a résztvevőknek a szavazata alapján múlik, úgyhogy aki szeretne csatlakozni, annak van lehetősége még az időpontot is befolyásolni. házaknál találkozunk, ez azt jelenti, hogy egy kis haraknivalóval mindig készül a házigazda szendvicssel, vagy már az utóbbi időben egészen komoly ételeket is kóstolhattunk. Ennek a körnek a különlegessége, hogy elég sok férfi tagja van, és éppen ezért most egy férfi témájú könyvet fogunk olvasni együtt, a Richard Rohrtól a Férfi útja 2 című könyvet. Búzítom a lányokat is, nőket, hogyha szeretnének jönni, emiatt ne mondják azt, hogy hát akkor nem megyek, mert ez férfiaknak szól. Én olvastam már ilyen férfiaknak szóló könyvet, és nagyon tanulságos. Úgyhogy azt gondolom, hogy nőként is lehet csatlakozni ebbe a körbe. Az első alkalom 10. hó 16-án lesz, délután 6 órától 7:30, és nálam lehet jelentkezni. Mivel házaknál van az alkalom, mindig más a cím, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy kiknek a részvételére számíthatunk. Ennyit szerettem volna mondani, és szeretettel várjuk a fiatal felnőtteket. Köszönöm szépen.
Még lesz egy különleges alkalom a gyülekezetünkön belül, amelyet iskola lelkészünk Német Tamás fog hirdetni. Annyit mondok, hogy egy nagyon aktuális témával kapcsolatban fog hirdetni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás békesség. Ha valaki nem tudná, a keresztény ünnepkörbe a 20. századba bekerült egy rendhagyó ünnep, amelyet a Teremtés hetének neveztek el a történelmi egyházak, és a Teremtés hete az a mai napon kezdődik, és jövő hét vasárnapig tart. Ennek a célja az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen értékes a teremtett világ, és ehhez kapcsolódóan a mi iskolánk és a gyülekezetünk is egy programot szervez, amit Teremtésvédelmi napnak neveztünk el. Október 4-én pénteken délután 5 órától 8 óráig több korosztálynak is ajánlunk programokat, lesznek előadások, lesznek workshopok, ugye modern szóval élve, csupa olyan dolog, amivel azt tanuljuk meg, hogy hogyan lehet a környezetünket megvédeni, nem csak a szelektív személygyűjtésről lesz szó, hanem annak a megelőzéséről is, és még sok más érdekes dologról is. Szeretettel ajánlom, a kijáratnál fel lehet rá iratkozni, ez nagyon fontos nekünk, hogy tudjuk, hogy hány emberre számítsunk, mert egy kis rendhagyó csemegére vacsorával is készülünk azoknak, akik ezen részt vesznek, úgyhogy ezért is jó nekünk, hogyha tudjuk, hogy hányan leszünk. Másik, hogy egy keresztkérdések elnevezésű felnőtteknek szóló sorozatot indítunk, aminek az első alkalma az most ránk következő szerda este lesz. Ez egy olyan sorozat, amit azoknak ajánlunk, akik érdeklődnek a kereszténység tanítása iránt, de még nem ismerik őket, akik hajlandók meghallgatni más felfogást és más véleményt is a sajátjukon kívül, és akik szeretnének egy kicsit rendszerezettebben megismerkedni a Biblia tanításával. Ez egy 10 alkalmas sorozat. Ha van itt a templomban, a gyülekezetünkben akár új tag vagy régi, aki ezen szívesen részt venne, mindenkit szeretettel várunk. Kérem szépen, hogy engem keressenek meg a kijáratnál, ezzel kapcsolatban is el lehet venni szórólapot, és itt a kijáratnál bárkinek a kérdésére nagyon szívesen válaszolok. További szép napot, áldás békesség!
És egy harmadik különleges alkalom pedig az időseknek szól, amelyre megkérem Hatos Katát, hogy ő hirdesse.
Újra élesztjük mi is a nyugdíjasoknak, illetve a gyülekezet tagjainak szóló ilyen kulturális programokat, ami nagyon sok érdekességet feltár előttünk. És most van egy olyan különleges lehetőségünk, hogy Jónás Piroska gyülekezeti tagunknak a munkái megint szerepelnek egy kiállításon a Hagyományok Házában, és épp ezért pénteken 4-én délelőtt elmennénk a Hagyományok Házába, és megnéznénk egy kiállítást. Annyi a kérés, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne eljönni, az csak jelezzen nekem, hogy tudjuk, hogy kit kell megvárnunk. Két helyen lehet találkozni, 9 órakor itt a gyülekezeti teremben, aki velem szeretne jönni, mert bizonytalan a helyszínben, illetve 10 órakor a rakparton a Halász utcai villamos megállóban, és akkor ott közösen onnan elmegyünk. Köszönöm szépen!
Jövő héten úrvacsorás istentiszteletünk lesz, és hogyha úgy érezzük, hogy szeretnénk rákészülni erre, kicsit úgy mélyebben átélni, hogy mit jelent, hogy az ember bűnei megbocsátatnak, és ezt a szentségben, a sákramentumban meg is élhetjük, annak ajánlom figyelmébe a szombati vesperás alkalmunkat, mely este 6-tól lesz szombaton itt a gyülekezetben, utána pedig szeretett vendégség van. Ez egy nagyon ritka és egyedülálló alkalom, gyakorlatilag szerintem csak a mi református gyülekezetünkben van ilyen, úgyhogy aki aki tényleg el szeretne mélyülni egy kicsit egy gyönyörű kórus szolgálat mellett abban, hogy tényleg másnapra felkészüljön az úrvacsorára, jöjjön el, mert egy nagyon szép alkalom. Köszönjük még Ábrahám Eszternek az igeolvasás szolgálatát. Szeretném még hirdetni, hogy az iratterjesztésben elérhetőek Fekete Ágnes új könyve. Péter bácsi azt mondta, hogy ez eddig a legjobb. 1500 forintos bevezető áron lehet nálunk megvásárolni. Aki szívesen olvas otthon, szívesen tart otthon is csendességet, annak ajánlom figyelmébe. Illetve hirdetném még, hogy nagyrészt elkészült a gyülekezeti termünk felújítása. Nagyon szép gyülekezeti termünk lett. Köszönjük Fehér István presbiter úrnak, hogy tényleg ilyen szép munkát végeztek az emberei. Viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy igazából drágább volt a gyülekezeti terem felújítása, mint amit előre számoltunk. Így kérjük a testvéreket, hogy céladatkozással javítsák a költségvetés egyenlegét. Erre most szükség van. Aki úgy érzi, hogy szívesen ad, úgy érzi, hogy hálás ezért a teremért, akkor lehet így is kifejezni a hálánkat. Illetve továbbra is gyűjtünk a kárpátaljai testvéreink javára, Szalontai Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál lehet továbbra is befizetni a felajánlott adományokat. Miért hirdetünk? Azért, hogy megtudjuk, hogy mit jelent az Isten evangéliuma szerint élni a hétköznapjainkba, hogyan lehet szolgálni a gyülekezet felé, úgyhogy ezért kell ezt ilyen hosszan meghallgatnunk hétről hétre. Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük a 478. énekünk 4., 5. és 6. versszakát. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon velünk mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség.